Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Kéri Erika, a Szeresem adóüzletágának vezető tanácsadója, és Udvardi Károly, a Szeresem Szűcses partnerei ügyvédi iroda ügyvédje. Témánk a bizalmi vagyonkezelés. Pontosan mi is a bizalmi vagyonkezelés? Udvardi Károly.
Röviden talán érdemes egy történelmi kitekintést tenni. Ugye az angolszász országokban ez egy több száz éves jogintézmény, Trust néven, amit a kontinentális jogrendszerek is átvettek, tehát német területen is ez már korábban megjelent. Magyarországon 2014 óta lehet BVK-kat csinálni. Ugye itt a bizalmi vagyonkezelést szoktuk BVK-nak rövidíteni. Ennek a lényege talán azzal világítható meg, hogy a három legfontosabb szereplőről beszélünk. Az egyik szereplő az a vagyonrendelő, másik a vagyonkezelő, és a harmadik a kedvezményezett. A vagyonrendelő az, aki egy vagyonelemnek az eredeti tulajdonosa, tehát praktikusan sokszor ugye társasági részesedést, egy KFT-ben meglévő üzletrészt, egy ZRT-ben lévő részvényt, egyéb értékpapírokat, ingatlant, járműveket, műtárgyakat, vagy akár vagyoni értékű jogot, tehát például egy osztalékkövetelést tud ő vagyonrendelni. Itt az a lényeg, hogy ő formálisan átruházza a tulajdonjogot a vagyonkezelőre. A vagyonkezelő az, aki a bizalmi vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint ezt a vagyonelemet, vagy a rá átruházott vagyonelemek összességét kezeli. Tehát itt a szerződés egyébként egy nagyon flexibilisen kialakítható rendszer. Ebben elő lehet írni, hogy például milyen portfóliót kell neki fenntartani, miben kell tartani a tőkét, a hozamot, nagyon sokféle előírás lehet a vagyonkezelővel szemben megfogalmazni, amit neki teljesítenie kell. És itt alapvetően felismerül, hogy ugye ki lehet bizalmi vagyonkezelő. Két megközelítés alapján is érdemes ezt megvizsgálni. Az egyik, hogy lehet magánszemély is bizalmi vagyonkezelő, illetve lehet egy jogi személy is. A másik csoportosítás talán, ami érdekesebb az, hogy nem üzletszerű vagy üzletszerű bizalmi vagyonkezelésről beszélünk. Nagyon leegyszerűsítve a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, ahogy családi BVK, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy én, ha én vagyok a vagyonrendelő, a saját vagyonomat át tudom adni akár saját magamnak is, mint magánszemélynek, vagy egy általam tulajdonolt és ügyvezetett cégnek, vagy egy olyan cégnek, amiben a családtagjaim vannak. Tehát ezáltal biztosítható a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés keretében az, hogy a családi kontroll alól a vagyonunk az nem kerül ki, hanem ugyanúgy valójában mi fogjuk azt továbbra is irányítani. Talán a magyar néplélekhez ez áll közelebb, hogy még csak formálisan sem adom át a tulajdonjogot, hanem maradok én a tulajdonos, csak egy másik sapkában fogok ott ülni tulajdonosként. Ez a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés. Ezzel szemben az üzletszerű bizalmi vagyonkezelés az azt jelenti, hogy van egy MNB által felügyelt szervezet, egy olyan cég, aki gyakorlatilag ezzel foglalkozik, hogy üzletszerűen bizalmi vagyonkezeléseket végez. Velük szemben komoly elvárásokat fogalmaz meg a jogszabály, tőkeminimum, meghatározott végzettséggel rendelkező munkavállalókkal kell, hogy rendelkezzen biztosítással. Itt, ami fontos, hogy részükre ugye vagyonkezelési díjat kell fizetni. Felmerül nyilván a kérdés, hogy akkor miért adnám én oda egy harmadik személynek a saját vagyonomat, és még fizessek is azért, hogy ő kezelje. Lehet számos olyan élethelyzet, amikor ez indokolt lehet. Például, hogyha nekem nincs olyan utódom, vagy nincs olyan bizalmi emberem, akire rámerem bízni a vagyont, akkor egy független, pártatlan harmadik személy lehet erre a megoldás, aki ugye a szabályozott keretek között fogja ezt kezelni, és tudom azt, hogy majd 10 év múlva az én kedvezményezetteimnek úgy fogja kiadni, ahogy én azt elképzeltem. Amit fontos még talán megemlíteni, hogy sokan úgy gondolják, hogy a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelésben nem szervezhetők ki bizonyos funkciók. Ez nem így van, tehát hogyha én mondjuk a testvéremet bízom meg, hogy ő legyen a vagyonkezelő, akkor is elő tudom azt írni vagyonrendelőként a BVK szerződésben, hogy ő például meghatározott befektetési szolgáltatót vegyen igénybe, x évente változtassa azt, hogy kinél milyen befektetéseket kell csinálni. Tehát önmagában a pénzügyi ismeretek hiánya az nem feltétlenül indokolja, hogy valaki üzletszerű bizalmi vagyonkezeléshez forduljon.
Van tehát az üzletszerű, illetve nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés. Nézzük először az üzletszerű bizalmi vagyonkezelést. Részben már említettük, itt a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásoknak milyen jellemzőik vannak. Ezt is részben már érintettük, de fejtsük ki kicsit részletesebben is.
Igen, értelemszerűen itt az a fő szempont, hogy ez egy megfelelő biztonság nyújtson az ügyfélkörnek az, hogy nem lehet csak úgy légből kapott cég bizalmi vagyonkezelő. Itt kell egy legalább 70 millió forintos saját tőkével rendelkeznie az üzletszerű bizalmi vagyonkezelőnek. Alapvetően egy olyan biztosítást fenntartania, az általa kezelt összvagyon legalább 20%-ának értékét eléri, tehát ez egy ilyen minimum 70 millió forint szintén, de adott esetben ugye ez egy milliárd forint feletti biztosítás is lehet. Értelemszerűen, hogyha ő valamilyen hibát követel, akkor ugye ennek a terhére az ügyfelek tudnak igényt érvényesíteni vele szemben. Egyébként vannak ugye a jó üzleti hírnévre vonatkozóan elvárások szintén az üzletszerű bizalmi vagyonkezelővel szemben. Büntetlen előélettel kell, hogy rendelkezzen a vezető állású személye, illetve tagjai. Ez egyébként a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelőnél is így van, tehát egy úgymond erkölcsi bizonyítványt be kell szerezni a nem üzletszerű vagyonkezelőnek is. És ugye fontos, hogy az üzletszerű bizalmi vagyonkezelőnél biztosítani kell, hogy legalább egy közgazdász, egy szakvizsgával rendelkező jogász és egy független könyvvizsgáló is eljárjon, pont azért, hogy megfelelően biztosítható legyen, hogy a vagyont a jogi szabályoknak megfelelően kezelik, és a pénzügyileg lehető legnagyobb tudatosság mellett.
Azt elmondtuk, hogy ugye azért ez egy viszonylag új jogintézmény Magyarországon, azt tudjuk, hogy hányan foglalkoznak üzletszerűen bizalmi vagyonkezelésre?
Ez egy jó kérdés. Az MNB honlapján alapvetően valószínűleg megtalálható az információ. Én személy szerint néhány ilyen vállalkozásról tudok, tehát én 10-nél kevesebbről tudok.
Említettük ugye azt, hogy van üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, és nem üzletszerű. Ez utóbbi jellemzően akkor jön létre, hogyha valaki a magánvagyonát szeretné úgy kezelésbe adni, hogy ne neki kelljen ezzel foglalkoznia. Milyen fő előnyökkel járhat az, hogyha nem üzletszerűen családi bizalmi vagyonkezelés történik?
Ugye a nem üzletszerű vagy nevezzük családi bizalmi vagyonkezelésnek, ennek az a lényege és előnye, hogy valójában a család irányítása alól nem kerül ki a vagyon. Tehát a vagyonrendelő, sok esetben ugye ezek még egy vállalkozásoknak az alapítói, ők formálisan a tulajdonjogot átruházzák egy vagyonkezelőre, de ez a vagyonkezelő, ez vagy az ő cégük, vagy akár az ő családjukban egy konkrét személy, akár ők maguk is lehetnek. Tehát én, mint Udvardi Károly, tudnék szerződni az általam vezetett céggel, hogy ő legyen a bizalmi vagyonkezelő, vagy saját magammal is tudnék egyébként bizalmi vagyonkezelési szerződést kötni, azt egyébként közakiratba kellene foglalni. Értelemszerűen ugye az az előnye, hogy itt a bizalmi jelző az fokozottan megvan, hiszen ha saját magamnak adom át a vagyont, akkor fel sem merül az, hogy ne úgy lenne kezelve, hogy én elképzeltem, hogyha pedig családtagomnak adom át, akkor már érdemes persze kicsit körülbástyázni, hogy miket tehet meg a vagyonkezelő, és miket nem, de mégiscsak ott van az plusz elem, hogy nem egy idegennek adom oda, hanem bízom abban, hogy az a családtagom, aki adott esetben a kedvezményezett is, tehát neki a saját elemi érdeke, hogy jól kezelje ezt a vagyont, ő is az én elképzeléseimnek megfelelően fogja a vagyonkezelést végezni.
Az öröklés szempontjából jelenthet bármire garanciát a bizalmi vagyonkezelés? Ugye lehetett az utóbbi időben olyan híreket hallani különböző vagyonos, a világban megforduló vagyonos üzletemberekről, akiknek a váratlan halála éppen az örökléssel kapcsolatosan nagy gondot okozott, és megoldatlan szituációkat állított elő, tehát például a BVK intézménye az az öröklésre is garancia lehet?
Abszolút, én azt gondolom, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek talán három nagy előnye van, amiből kettő a célzott előnye, a harmadik az pedig egy kellemes mellékhatás. Alapvetően a vagyonvédelem, illetve az öröklési és generációs vagyontranszferre vonatkozó szabályok azok, amik nagyon kedvezőek és biztosíthatják azt, hogy hosszú időn át fennmaradhasson egy vagyon, és a harmadik a kellemes mellékhatás, az az adó, az optimális adóstruktúra. De hogy az öröklés kapcsán konkrétan miben, mit tud nyújtani, milyen előnyöket a bizalmi vagyonkezelés, azt pár példával talán érdemes megvilágítani. Az egyik, hogy egy klasszikus öröklési helyzethez képest itt egy folyamatos átmenet biztosítható. Tehát nem kell egy hagyatéki eljárást megvárni azzal, hogy egy cégben a tulajdonjog átadása kerüljön. Ugye ez akár egy év vagy egy évnél hosszabb határidővel is végbe mehet egy hagyaték átadás. Tehát addig, főleg olyan helyzetben, hogyha valaki magánszemélyként az egyedüli tag és ügyvezető egy cégben, akkor az a cég megbénul. Tehát az a legkevesebb, hogy egy beszámolót nem tud elfogadni, de adóbevallásokat nem fog tudni beadni, a bankszámla felett nem lesz, aki rendelkezzen, tehát munkabéreket nem fog tudni elutalni. Egy ilyen cég hónapok alatt gyakorlatilag halálra van ítélve. Most a bizalmi vagyonkezelésben viszont azáltal, hogy a vagyonkezelő személye az megvan adva és az fix, kikerül a hagyatékból az átadott vagyonelem, tehát arra a bizalmi vagyonkezelési szerződés rendelkezései irányadók. Ha a vagyonrendelő meghal, aki egyébként adott esetben a vagyonkezelő is volt, semmi gond nem történik, mert lehet egy automatikus kijelölést tenni, hogy akkor holnaptól pedig mondjuk az ő testvére a vagyonkezelő, és akkor neki lesz joga onnantól kezdve rendelkezni a taggyűlésen, vagy ugye a legfőbb szervülésén a szükséges döntéseket meghozni. Egyébként ez nem csak halál esetén igaz, hanem cselekvőképtelenség esetén is. Másrészt például egy végrendelettel szemben, illetve először azzal kezdem, hogy egy végrendelethez hasonlóan a bizalmi vagyonkezelési szerződésben is lehet azt szabályozni, hogy ki milyen módon részesedjen a vagyonból. Tehát meg tudom határozni, hogy ki hány százalékot kapjon. Ellenben egy végrendeletnél úgy működik a dolog, hogy a hagyaték átadással mindenki megkapja azt az adott százalékot, és onnantól ő rendelkezik vele, azt csinál, amit akar. A bizalmi vagyonkezelésnél nem így van, ott én előírhatom, hogy jelenleg legfeljebb 50 évre lehet ilyet létrehozni egyébként, tehát legfeljebb 50 évre, meghatározott időközönként kaphatja meg csak a kedvezményezett a vagyonelemet, tehát mondhatom azt, hogy mondjuk minden évben 50 millió forintot kap, de egy több milliárdos cégvagyont nem kap meg egyszerre, és nem tudja azt elkártyázni egyik napról a másikra, tehát ezzel igazából meg lehet előzni a tékozlást is. Nagy előnye az is, hogy sok utód esetében maga a cég tulajdonosi szerkezete az egységes maradt, tehát el lehet kerülni az elaprózódást, ami már akár egy harmadik generációnál is fontos, hiszen ha már 10-nél több tulajdonostárs kerül be, akik adott esetben már csak unoka vagy másodunoka testvérek, akkor ott nagyon ellentétes érdekek is megjelenhetnek, ami a napi működést elnehezítheti. Ezáltal egy picit a tulajdonosi és a menedzsment szint is elválik, tehát például a nyugati országokban, ahol ugye már több száz éve ezek működnek, és mondjuk már több száz kedvezményezett között kell felosztani a vagyont, ott nekik valójában már csak annyi joguk van, hogy megválasztják azt, hogy ki legyen a vagyonkezelő, de a vagyonkezelő az, aki eldönti, hogy hogyan is működjön. Tehát érdemi beleszólásuk már egy cég működésébe nem feltétlenül lesz. Megjegyzem, van olyan is, aki a bizalmi vagyonkezelési struktúra létrehozatal, akkor arra is gondolt, hogy az egyébként egymással nem túl jó viszonyban lévő gyermekei, akik adott esetben féltestvérek, kötelesek legyenek ezáltal legalább évente egyszer beszélgetni egymással, mert bizonyos döntéseket meg kell hozni a BVK struktúrán belül. Hasznos lehet akkor is például, hogyha kiskorú örökösen van, hiszen a nagykorúságig eleve előírhatom, hogy ő ezt meg se kapja az őt megillető részt, tehát fel sem merül az, hogy például az a szülője, aki nekem ugye nem a gyermekem, ő rendelkezzen a vagyon felett, illetve ezzel értelemszerűen elkerülhető az is, hogy gyámhatóságtól kelljen hozzájárulást kérni bármilyen tranzakcióhoz. Olyan előnye is lehet akár, hogy meg tudom akadályozni azt, hogy az általam egyébként nem feltétlenül kedvelt párja a gyermekemnek egy halálesetkor vagyonhoz jusson, tehát tulajdonképpen tudom azt elég szigorúan szabályozni, hogy csak az én, mint vagyonrendelőnek a vér szerinti leszármazói juthassanak bármilyen kifizetéshez. Ami miatt még népszerű, hogy egyébként feltételhez is köthető a kifizetés, tehát én mondhatom azt, hogy az unokáim kedvezményezettek, de csak az fog kapni valamilyen juttatást, aki egyébként például meghatározott tanulmányokat elvégez, meghatározott életkoráig ledolgoz, nem tudom, mondjuk 3 évet a családi cégben. Tehát ugye ezeket nagyon szabadon meg lehet határozni, tulajdonképpen az egyetlen feltétel, amit figyelembe kell venni, az az öröklés során az úgynevezett köteles rész intézménye. Ez azt jelenti, hogy azt, amit valaki öröklés során egyébként megkapna, az, hogyha a vagyonrendelést követő 10 éven belül történik a vagyonrendelő részéről egy haláleset, akkor azt a minimális összeget a bizalmi vagyonkezeléssel szemben is érvényesíteni fogja tudni.
Milyen adóelőnyök járnak a bizalmi vagyonkezelésre? Egyáltalán járnak-e vele adóelőnyök?
A hatályos adórendszerünk is támogatja a különböző vagyontervezési struktúrák létrejöttét és működtetését is. A kapcsolódó adóelőnyöket így megbonthatjuk magához a vagyonrendeléshez, a működéshez és a vagyonfelosztásához kapcsolódó adózási szabályokra. Ahogy arról már volt szó, ugye különböző vagyonelemeket adhatunk vagyonkezelésbe. Itt a vagyonkezelési szerződés megkötésekor lehetősége van arra a vagyonrendelőnek, hogy meghatározza az átadott vagyontárgyaknak az aktuális piaci értékét. Ezt úgy hívjuk, hogy tulajdonképpen egyfajta felértékelés történik, tehát ha mondjuk van egy 3 millió jegyzettőkélyű KFT-m, ami nekem szerzési értékként úgy minősül, hogy 3 millióért szereztem, az aktuális piaci értéke viszont 1 milliárd forint, akkor 1 milliárd forinton kerülhet be a kezelt vagyon részévé a részesedés. Ehhez azt kell látni, hogy a kezelt vagyonnál ez a felértékelt összeg induló tőkének minősül, mely a későbbiekben akár adómentesen is kiadható a kedvezményezettek részére. Itt egy 5 év tartási idővel kell számolni. 5 éven belül, hogyha sor kerülne ennek akár a részesedésnek, akár az annak helyébe lépő vagyonértéknek a kiadására, ezt úgy tekinti a jogszabály, mint hogyha egy osztalékjövedelmet szerezne a kedvezményezett, és az osztaléként lesz adóköteles. Nagy előny még, hogy a felértékelés révén akár a kezelt vagyonon belül, ha később értékesítésre kerül egy ilyen üzletrész vagy részesedés, akár a teljes elért árfolyamnyereség a kezelt vagyon szintjén adómentessé tehető, és vagyonkezelő jogosult rá, hogy különböző befektetéseket végezzen, még anélkül, hogy kiadja ténylegesen a kedvezményezettek részére az elért hozamot vagy átvett tőkét. Nagy előnye az ilyen struktúráknak, hogy a vagyonkezelő jogosult tartós befektetési szerződés kötésére, tehát a TBS lehetőség elérhető abban az esetben, hogyha a vagyonrendelő és a kedvezményezettek is magánszemélyek. Így akár egy évente megnyitott TBS-tel 5 év tartást követően realizálható teljes adómentes hozam a kedvezményezettek szintjén is, hiszen az eredmény, az a profit, amit a TBS lekötés révén realizál a vagyonkezelő, az sem a kezelt vagyonnál, sem a kedvezményezetnél nem lesz adóköteles.
Ugye nemrégiben megjelent a Nemzeti Adó és Vámhivatal éves ellenőrzési terve 2025-re, és ebben fókuszban, az ellenőrzések fókuszában a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok állnak. Nyilván más is van, de ez az egyik. Azt lehet tudni, hogy miért került a BVK az ellenőrzési terv fókuszába, és hogy célzott, amit fognak vizsgálni?
Valóban említést tesz az ellenőrzési terv 2025 tekintetében a BVK struktúrák szereplőinek ellenőrzéséről. Különös tekintettel az adóelkerülést megvalósító struktúrákra fog fókuszálni a NAV, illetve a fedezetelvonást eredményező jogügyletek kiszűrésére. Ennek oka az lehet, hogy ugye ez a vagyontervezési struktúra alapvetően nem irányulhat kifejezetten kizárólag csak adóelőny elérésének céljára. Ahogy már említettük, tehát ez egy nagyon komplex jogintézmény, a vagyonvédelmi, vagyontervezési, örökösödési célokat kell, hogy alapvetően szolgáljon, emellett természetesen egy optimális adókörnyezetben valósítható meg ennek létrehozása. de sajnos piacon elterjedt egy olyan gyakorlat, amikor kifejezetten az volt a fő motiváció egy-egy struktúra létrehozatalákor, hogy milyen adóelőnyre tehet az általa a létrehozó fél vagy a kedvezményezett szert.
Igen, itt egy talán egy praktikus példával megvilágítva. Olyannal is volt lehetőség 2023. szeptember 11 előtti időszakra vonatkozóan, amikor egyébként volt egy nagyobb jogszabályi változás, hogy valaki létrehozta ezt a BVK-t hétfőn, felértékelte ugye az egyébként 3 millió forintos jegyzettőkéjű cégét 1 milliárd forintra, kedden eladta a kezelt vagyomból ezt a céget 1 milliárd forintért, mivel 1 milliárdra értékelte fel, és 1 milliárdért adta, ezért 0 forint sziát kellett ugye ezután neki fizetnie, majd szerdán fogta az 1 milliárd forintot, és kedvezményezettként, mivel ezt tőkének minősült, kiadta mondjuk saját magának, és ezzel ugye rögtön ott gyakorlatilag 150 millió forint sziát megspórolt. Nyilván ez a példa, amit elmondtam, ez egy sarkítás, tehát ez egy nagyon, nagyon erős eljárás lett volna, de elterjedtek valóban hasonló konstrukciók. Itt talán, ami még többször felmerült, ugye, és erre is már utaltam, hogy vagyoni értékű jogként osztalékot is lehet vagyonrendelni. Itt ennek ugye az a jelentősége, hogy egy már elhatározott, de még ki nem fizetett osztalékkövetelésem van nekem magánszemélyként egy céggel szemben, és ezt a adott esetben ugye sokszor magát a céget is vagyonrendelik, de ezt az osztalékkövetelést is vagyonrendelik, és ennek az osztalékkövetelésnek, amikor kezelt vagyon részére kifizetésre kerül, ott nem merül fel adó, és amikor a kezelt vagyonból a kedvezményezett részére kifizetésre kerül, alapvetően ott sem. Tehát ugye arra egy agresszív adó magatartás tanúsítása esetén el lehet oda jutni, hogy valójában úgy vett ki valaki, vagy vehetett ki valaki osztalékot, hogy azt nem adózta le. Nyilván ezek vadhajtások, tehát nem erre szolgál ez a jogintézmény, ellenben feltehetően ez a NAV inger küszöbét most elérte.
Ezzel kapcsolatban két hete jelent meg a NAV-nak egy hatósági állásfoglalása az osztalékkövetelés vagyonrendelését illetően. Jogszabályszöveg alapján az volt az általános értelmezés, hogy minden vagyon elem, vagyontárgy átadása adómentesen történhet a kezelt vagyon részét egy bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötése során. Ezzel szemben most azt mondja az adóhatóság, hogy az osztalékkövetelés vagyonrendelése az egyben adóztatási pontot eredményez a vagyonrendelőnél, és úgy kell tekinteni, minthogyha megszerezte volna azt az osztalékot, hiszen jogosult felette rendelkezni a vagyonrendelő. Ennek az értelmezése közvetlenül a álláspontunk szerint a jogszabályból nem vezethető le, ezért érdemes minden érintettnek tanácsadóval egyeztetni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, amennyiben egy adóhatósági vizsgálat felmerülne, illetve milyen kockázatokkal számolhat.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Kéri Erika, az RSM adóüzletágának vezető tanácsadója, és Udvardi Károly, az RSM Szűcses partnerei ügyvédi iroda ügyvédje voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.